Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportage.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
Műsorsorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezeinek életminőségén javítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A műsor sorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.
Az UNESCO szeptember 15-i ülésén kihirdette a világ első 5 országra kiterjedő bioszféra rezervátumát. A több mint 20 éves munka eredményeként az 5 oldalú Mura-Dráva-Duna bioszféra rezervátum megkapta ezt az elismerést, amely a természeti értékek és a folyók megőrzésének új lehetőségét kínálja. A rezervátum érinti Magyarország területének kb. 10%-át is. Gruber Tamás, a WWF Magyarország élő folyók programjának vezetője volt be minket a részletekbe. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm!
Jó reggelt kívánok!
Mondja, mi ez a bioszféra rezervátum?
A bioszféra rezervátum programot azt az UNESCO indította el, mint egy 50 évvel ezelőtt az ember és bioszféra program keretében, és ennek a programnak a kezdeményezése éppen az volt, hogy védett természetvédelmi területek hálózatán kívül egy másik fajta hálózat is létrejöjjön az UNESCO égisze alatt, amely arról gondoskodik, hogy a természeti értékek megőrzésére és arra alapozva minél jobb lehetőségei nyíljanak a társadalomnak, a védett területek környezetében lakóknak, a fenntartható fejlődés, fenntartható célok megvalósítása mellett boldogul, és a természeti erőforrások megőrzésére építve alapozni a megélhetést. És ez az UNESCO Bioszféra Rezervátum program nagyon sikeresen indult akkoriban. Pontosan ezeknek a Bioszféra Rezervátumnak a beosztása is ezt a célt szolgálja, hiszen itt ezeken a Bioszféra Rezervátumokban van egy úgynevezett magterület, vagy központi terület, amely kifejezetten kutatási, szigorú természetvédelmi célokat szolgál, de ezt körülveszi minden esetben a pufferzóna vagy átmeneti zóna, pufferzóna és átmeneti zóna, amely már a különböző emberi tevékenységekre, gazdálkodási tevékenységekre is lehetőséget ad. Tehát ez a rezervátum megnevezés olyan értelemben kicsit megtévesztő, hogy ez nem arról szól ez a program, hogy emberek társadalomtól, lakosságtól elzárt területeket hoznak létre, hanem éppen ezt az erre épülő lehetőségeket biztosítja. És ugye itt a Magyarország részvételével megalakult 5 oldalú bioszférarezervátum is ennek a keretében létezik. Egy kis pontosítás a felvezetéshez, hogy nem az ország területének 10%-át érinti, hanem a kiterjedése akkora 900 ezer hektárnál valamivel több, mint Magyarország területének 10%-a. Ugye a legnagyobb terület az Magyarország és Horvátország mentén van, ez valóban igaz a Dráva mellett.
Mivel érdemelte ki ez a terület azt, hogy a Európa Amazonasának nevezzék?
Ezt a 3 folyót, ugye az érintett Dráva szakaszt, a Mura szakaszt, illetve a Duna szakaszt sokan egyébként eléggé kevéssé ismerik. Ugye nyilván azért 5 országot érint, mert 5 ország határvidékén van, és ebből a határvidék jellegből adódóan egy időszakban, hosszú időszakban elzárt, megközelíthetetlen terület volt, illetve ezek a folyók ma is olyan területeket is őriznek, amelyeket elég nehéz megközelíteni, és ezért kevesen ismernek. Ezek a folyók ugyan szabályozottak, tehát árvízvédelmi töltések között vannak ezek is. Ugyanakkor a széles árterek, a változatos folyópartok jellemzik őket, tehát a más európai folyókhoz nem hasonlíthatók, hiszen ezek sokkal vadabbak, sokkal vadregényesebbek, és ezek az élő folyóknak tekinthetők, tehát alakítják környezetüket, alakítják a tájat. És ezzel érdemelte ki ez a 3 folyó menti terület ezt a címet, hogy erre az adottságra épülve nagyon sok élőhely rehabilitációs program, holtágak, mellékágak, vízes élőhelyek helyreállítása kezdődött meg, illetve a környező területeken természetvédelmi területek hálózata alakult ki. Ugye Magyarországon nemzeti parkok vannak az érintett folyószakaszok mellett, a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Duna és a Dráva mellett, a Mura mellett a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, de a többi országban is valamiféle védett területek vannak jelen a folyó mellett, tehát az országok ezeket az értékeket mindenképp megőrzésre látják érdemesnek.
Azt mondta, hogy az élőhelyek rehabilitációja is sorra kerül.
Igen.
Ez azt is jelenti, hogy növekszik majd a sokszínűsége, a biológiai sokszínűsége a területnek, vagy visszanyeri a valaha volt sokszínűségét?
Igen, igen, mindenképpen ezt lehet remélni ezektől a helyreállítási munkálatoktól. Itt ugye arra kell gondolni, hogy a folyószabályozások miatt holtágok, mellékágok adott esetben eltávol kerültek a folyótól, megszakadt a közvetlen kapcsolat, és ezeknek a kapcsolatoknak az újra élesztésével, tehát a mellékágak visszacsatolásával, holtágak vízellátásának javításával lehet azokat a feltételeket megteremteni, amely a sokféleség, az élővilág sokféleségének gazdagodását eredményezi. Nagyon gazdag az élővilág, a madárvilág, ezen a területen rendkívül sok a vándorló madárfaj, amely ezeken a területeken megpihen, fekete gólyával, rétisassal, parti fecskével rendkívül nagy számban lehet találkozni, de más természeti értékekben is gazdag ez a terület.
Én többször eveztem a Murán is, meg a Dráván is, és az évek során változott, hogy ezt mennyire lehetett tenni, tehát milyen engedélyek kellettek, vagy
igen,
mennyi túrázó lehetett. Az, hogy most ez bekerült ebbe a bioszféra rezervátumba, ez jelent további szigorítást? Nyugtassa meg a vízi túrázni kedvelőket.
Igen. További szigorítást nem jelent. Szerintem én is ugye gyakran túráztam, vagy többször túráztam ezeken a folyószakaszokon, és szerintem nagyon nagy előnyen az a fajta szabályozás, hogy a túracsoportok korlátozott számban mehetnek a vízparton, tehát így is az érintetlenséget, a vadregényes területeket meg lehet ismerni, de nem úgy, hogy túl terhelik ezeket a helyszíneket, ugye szabályozott, hogy hol lehet éjszakázni, sátrazni, ami mindenképpen előny, és az emberek, akik, vagy azok a túrázók, akik ide eljutnak, azok értelmezik is azt, hogy településektől távol, úgymond a vadon van, vízparton táborozhatnak, túrázhatnak, de ezek nagyon értékes, jó állapotú természeti helyszínek, tehát meg kell őrizni őket. A további szigorítás, tehát ezzel a kihirdetéssel nem várható, nem is kell számítani, de is nem is ez a cél, hanem éppen azt, hogy inkább arra hívják fel azok figyelmét, akik azóta esetben kevésbé ismerik ezt a területet, hogy ezekre a természeti értékekre épülve a környező területeken, a környező településeken élők a gazdálkodást, az ökoturizmust úgy igyekeznek majd alakítani, hogy ezeknek a természeti értékeknek a megőrzésére alapozva boldoguljanak, és a környezeti állapot javuljon. Erre sok lehetőség van egyébként, mind a Duna, mind a Dráva, mind a Mura mentén, és sok program és projekttel is indult már az elmúlt években. Határokon átívelő programok is szép számmal vannak, és szerencsére egyre többen látnak ebben lehetőséget.
Mondja, ez milyen együtt, jelent-e valamilyen együttműködést az öt ország között, hogy kialakult ez a bioszféra rezervátum?
Igen, természetesen jelent. Ugye a bioszféra rezervátum az elmúlt években mind az öt országban már végigment a nevezési folyamaton. Ezt úgy kell érteni, hogy a Horvátország és Magyarország közösen beadott már nevezést, mint egy 10 évvel ezelőtt, tehát a két oldalú drávamenti területek, jó részt drávamenti területeket érintő bioszféra rezervátum már megalakult, és ezt követően Ausztria, Szerbia és Szlovénia is egy-egy nevezést beadott önállóan, és most ezt az öt országot forrasztotta egységbe ezzel a közös nevezéssel és a közös nevezés kihirdetésével ez az öt országos rezervátum. Együttműködés mindenképpen szükséges és létezik is, hiszen itt a területek kijelölése és a területek kezelése az országok együttműködésével valósulhat meg, illetve ennek az ember és bioszféra programnak az egyik komoly elvárása, hogy az érintettek, a kezelők, a területen élők részvételével olyan testületek jöjjenek létre, olyan felügyelő irányító testületek jöjjenek létre, amelyek rendszeresen találkoznak, rendszeresen egyeztetnek. Innentől tehát a jövőben ez az egyeztetési, tervezési és közös gondolkodásról szóló folyamat még inkább inspirált lesz, hogy megtörténjen, és ez minden bizonnyal így is fog történni.
Már csak egy kérdésre maradt időnk. Ha valaki komolyabban érdeklődik most a beszélgetés kapcsán, akkor hol tud utána nézni egyrészt ennek a bioszféra rezervátum programnak, másrészt az ember és bioszféra programnak, amit említett?
Hát ennek a programnak ugye van egy központi honlapja, amelyet az UNESCO működtet, de a Magyar Természetvédelem hivatalos honlapján is tudtommal, emlékeim szerint erről van több leírás, több elérhető információ, illetve ugye létezik ennek az UNESCO programnak egy magyar testület, a magyar bizottsága is, tehát erre rákeresve is utána lehet olvasni ennek a programnak, illetve angol nyelven a területen foglalkozó civil szervezetek, a WWF minden országban jelen van, és üzemeltetünk erről egy honlapot, ami az Amazon of Europe névre hallgat, erre rákeresve is lehet híreket, információkat elérni, és ugye mi a saját honlapunkon, a WWF Magyarország honlapján is erről időről időre közé teszünk információkat, híreket.
Europe in my backyard.
Europa in casa nostra.
Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión.
Radijsko poručanje o evropski kohezijski politiki.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Radijsko poručanje.
Europa in mi casa.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Europe in my backyard.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportage.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
A Social Marie a sikeres társadalmi innovációk díja. Célja a példaértékű projektek népszerűsítése, valamint a társadalmi innovációról szóló párbeszéd elősegítése. A legrégebbi európai társadalmi innováció díj, amely 2005 óta minden évben 15 kiemelkedő projektet díjaz. A díj független értékelői és nemzetközi zsűrie idén 275 osztrák, magyar, horvát, cseh, szlovák és szlovén pályázatból választott ki, és jelölt 34 sikeres projektet. Mindannyian esélyesek a Social Marie díjakra, és az esélyesek között van a befogadó óvodák program, amelyet az Európai Bizottság jogérvényesülés és fogyasztópolitika főigazgatósága is támogat. A befogadó óvodák program Józsefvárosban valósul meg, 3 szervezet, a Józsefvárosi Önkormányzat, a Rosa Parks Alapítvány és a Partners Hungary Hungary Alapítvány együttműködésében. Köszöntöm dr. Erős Gábort, Józsefváros alpolgármesterét. Jó reggelt, alpolgármester úr!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Először is tisztázzuk, hogy ez egy hátrányos helyzetűekre vonatkozó, felzárkóztató, speciális program, vagy úgy gondolták, hogy Józsefvárosban úgy általában megreformálják az óvodákat?
Igen, köszönöm. Nagyon jó kérdés, mert tulajdonképp a kettő szorosan összefügg, és ez egy olyan céljában teljesen egyértelműen az integrációt és a deszegregációt, a hátrányos helyzet és roma gyerekek deszegregációját szolgáló program, amely eszközeiben nagyon sokrétű, és a legfontosabb stratégiai irány, amit követünk, az az, hogy oly vonzóvá tesszük az összes józsefvárosi óvodát, hogy azok a középosztálybeli családok, akik eddig évtizedeken keresztül elvitték innen a gyerekeiket, mert nem találták az óvodákat elég jónak, vagy csak a játszótéren a szülők egymás között megbeszélték, hogy ez nem jó, vagy esetleg tartottak attól, hogy hát más társadalmi hátterű gyerekekkel keverednek a saját gyerekeik. Tehát, hogy mindenki számára olyan vonzóvá, olyan jóvá tesszük az óvodákat azzal, hogy egy csomó szakembert veszünk föl, akik segítenek a különböző igényű gyerekek fejlesztésébe, azzal, hogy bevezettük az angol élménypedagógiát minden egyes óvodában, azzal, hogy egyre több a zöld óvodánk, bűvész-ovi programot indítottunk, Minecraft-ovi programot, stb. Sorolhatnám, lehet, hogy majd megsorolom, ha még lesz rá idő. Szóval, hogy kedvet csinálunk a nem hátrányos helyzetű gyerekek szüleinek is, hogy kerületi, környékbeli óvodákba írassák be a gyerekeiket, és így akkor mindenki jól jár. A hátrányos helyzetűek épp úgy, mint a többiek, és akkor itt tudjuk szolgálni az integráció ügyét.
Ugye három résztvevős ez a projekt, önök az egyik, a józsefvárosi önkormányzat. Ki volt az egésznek az elindítója, és kik azok, akik azonnal fölkarolták, mellé álltak, támogatják, együttműködnek a megvalósításban?
Hát tulajdonképpen ezt közösen csináltuk, tehát ahogy elhangzott a felvezetőben, ez a három szervezet, az Európai Unió ugye korábban több körben és több intézmény is szóvá tette, hogy Magyarországon az oktatásügyben olyan folyamatok zajlanak, és szegregáció van, amik nem megengedhetőek. Ugye hát ők nem, az Európai Bizottság nem szociológusokból áll, vagy és nem szól bele a tagállamok oktatási ügyeibe, de ha már jogok sérülnek, és ha már diszkrimináció van, akkor az már a bizottsághoz tartozik, és akkor ők indítottak egy ilyen pályázatot, hogy lehetett ennek a strukturális diszkriminációnak, tehát az évtizedek óta fennálló elkülönülésnek a megszüntetésére pályázni, és akkor úgy indítottuk ezt a pályázatot, hogy hát az iskolákat elvették az önkormányzatoktól, de az óvodák még megvannak, és egyébként is hát minél korábban avatkozunk be, ez egy régi oktatáspolitikai elv, tehát például az egyenlőtlenségek ügyében épp az a jó, hogyha minél korábban segítünk ezeknek a felszámolásában, és adta magát, hogy akkor az óvoda, amelynek fenntartója a józsefvárosi önkormányzat, ugye egy új vezetés kezdett egyből két évvel ezelőtt, és ez akkor volt, meg épp a Covid előtt, tehát tényleg a ciklus elején pályáztunk, aztán a Covid alatt indultunk, ami egyébként nem könnyítette meg nyilván a program megvalósítását, szóval, és a partnereink, a Rosa Parks Alapítványát, amely egyébként is már rangot vívott ki magának a diszkrimináció és a szegregáció elleni küzdelemben, illetve a Partners Hungary is, akik meg olyan nagyszerű szakemberekkel támogatják a projektet, hogy biztosítják, hogy az óvodákban, tehát az intézmények szintjén az óvónőkkel való párbeszéd, az, hogy hogyan alakítja ki egy-egy tagóvoda a profilját, amihez aztán mi segítséget adunk, egyrészt anyagit, másrészt szakmai segítséget. Tehát, hogy ez a hármas csapat, ez így nagyon, nagyon jó szinergiákkal, és nagyon jól tud együttműködni.
Gyakorlatilag megválaszolta akkor a következő kérdés is, mert azt akartam kérdezni, hogy a munkamegosztás hogy alakul hármójuk között, de hát gyakorlatilag ezt most éppen elmondta. De körülbelül hány óvodát és hány gyereket érint a program Józsefvárosban?
Igen, hát az összeset, tehát hogy az pont összeset? Ez a lényeg, hogy az összes óvodát, ugye 12 tagóvodánk van, és az odajáró összes gyereket, sőt, még ezen is túlmegyek, mert dolgozunk azon is, hogy a bölcsőde óvoda átmenet, tehát ugye szakemberek szoktak beszélni az óvoda iskola átmenetről, ami szintén az egyenlőtlenségek újratermelésének egy forrása, hogy hát az intézményrendszer szelektál, de tulajdonképpen valahogy kicsiben, és ez egy eléggé feltáratlan terület, azért is, hát nekem mégiscsak oktatásszociológus vagyok, nem tudok teljesen elfeledkezni a múltamról, tehát egy külön érdekes része a programnak, hogy már azt a szelekciós pontot is, a bölcsőde óvoda közötti átmenetet is vizsgáljuk, illetve foglalkozunk és dolgozunk a bölcsődékkel, amivel úgy tűnik, hogy most sikerül is azt a célt, amit az elején mondtam, ami a fő cél, hogy minél több, mert vannak, akik még bölcsődébe még ide járatják a gyerekeket, de aztán óvodába már nem. Uh-huh. És aztán az iskolai szinten meg még többen elviszik, de hogy ez az a folyamat, amit vissza szeretnénk fordítani, úgyhogy minden óvodában azért, mert egyébként korábban pár évvel ezelőtt összevontam még az előző vezetés az óvodákat, azelőtt külön-külön működött mindegyik, most pedig egy összevont óvodánk van, és annak vannak így tagóvodái. Egyébként ez a felvételi körzethatároktól kezdve egy csomó területen végül segíti az önkormányzat, mint fenntartó munkáját, tehát nyilván így könnyebb összehangolni az óvodák tevékenységét. De ez nem azt jelenti, hogy ne, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ne beszélnénk nagyon-nagyon sokat a szülőkkel és a pedagógusokkal. Tényleg kiemelném azt is, hogy bevonjuk a szülőket a döntéshozatalba számtalan, hát amíg a járvány nem engedte a személyeset, addig online, de hogy amint lehetett, vagy amikor csak lehetett, személyes találkozások alkalmával beszéljük meg.
Igen,
külön-külön tagóvodáról tagóvodára akár a szülőkkel azt, hogy mit szeretnének, mi lehetne javítani. Az átalakítások például elég jelentős összeget szán idén az önkormányzat arra, hogy úgy újítsuk föl az óvodáinkat. Hát nem az összeset egyszerre, mind a 12-t, de most elsősorban kettőt, hogy a MOME szakembereinek segítségével egy ilyen közösségi tervezés történt tulajdonképpen, és akkor elmondták a szülők, hogy milyen lenne az az óvoda, ahova szívesen, vagy még szívesebben járatnák a gyereküket, és akkor egy ilyen kreatív tervezési folyamat eredményeképpen álltak elő a tervek. Tehát nem csak kicseréljük a csöveket, van, ahol az kell persze, hanem teljesen megújítjuk, és színes, és vonzó, és nagyobb lesz a kapu, és zöld lesz előtte, és nem autók parkolnak, stb. Tehát egy ilyen tervezési folyamat is zajlik például. Tehát az infrastruktúrát is megújítjuk, nem csak mert azért a lényeg a pedagógiai tartalom természetesen. Bérpótlékot vezettünk be, 40 ezer fontos bérpótlékot, ezért az egész országban probléma, ezt se tudjuk megszüntetni, de mérsékelni tudjuk a fluktuáció, az elvándorlás, hiszen hát ugye alul fizetettek a pedagógusok, ezt tudjuk, tehát bevezettünk egy ilyen bérpótlékot, illetve további bérpótlékot kapnak azok az angolos óvónők, akik részt vesznek az angol élménypedagógiai programban. Ez is fontos, hogy nem külső szolgáltató hozza, hanem a belső erőforrásokra támaszkodunk, és ebben a folyamatban is az Oceán-Mári díjra jelölt program nagyon sokat segít, tehát hogy az óvónők angol készségeit felmértük, aki meg szüksége van, az továbbképzést kap, aki meg már most bekapcsolódik az angol élménypedagógiai programba, az pedig bérkiegészítést, és hát így haladunk. Hogyha,
igen. Ha ugye jól értelmezzük, akkor ez gyakorlatilag most egy pályázat közösségi és finanszírozott, támogatott projekt. És egy projektnek ugye általában van vége is. Ennek, ha vége lesz, akkor merre tovább? Tehát tudják-e folytatni esetleg támogatás nélkül? Na, szóval merre tovább?
Igen. Hát Józsefváros elkötelezett abban, hogy ezt olyan értelemben mindenképpen folytassa, hogy ezek alapján, az alapelvek alapján szeretnénk tovább dolgozni, tehát a különböző hátterű gyermekek óvodai elkülönítése nyilván nem térhet vissza az utánsa, hogyha esetleg megszűnik ennek a programnak a finanszírozása, és számos elemet egyébként nem az uniós támogatásból, tehát például az infrastruktúra megújítását, amit az előbb mondtam, tehát az óvodaépületek felújítását, magyarul vonzóbbá tételét, azt ugye az önkormányzat saját forrásból fedezi, az óvodai bérpótlékot szintén saját forrásból fedezi, az, hogy felvettünk plusz szakembereket, annak egy részét az uniós program fedezi, például a szociális munkások, de a nagy részét szintén az önkormányzat, tehát hogy tett az önkormányzat már olyan lépéseket, amik a fenntarthatóságot és a program továbbélését biztosítják. Ettől függetlenül most keressük a lehetőséget, hogy mi az a külső finanszírozás még, amit be tudnánk vonni, és amivel még inkább tudnánk ezt biztosítani, úgyhogy ezen is dolgozunk. Egyébként pedig ez a program Józsefvárosban hivatalosan január 15-éig, tehát még egy 9 hónapig fog működni, de mondom, igyekszünk találni forrást a folytatáshoz, illetve egy csomó olyan strukturális változtatás már megtörtént, amik azért biztatóak arra nézve, hogy ez mindenki folytatódni fog.
Vannak-e már olyan visszajelzések, amiből lehet tovább építkezni?
Hát az egyik ilyen visszajelzés tulajdonképpen, hogy én most itt interjút adhatok, hogy tovább építkezni milyen értelemben, hogy ez...
Tehát derült-e ki már az eddigiek során erősségek, gyengeségek, lehet ebből építkezni tovább, hogy merre fejlődjön tovább?
Én azt gondolom, még nem tartunk ott az összegzésnél, de azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan jó gyakorlat lehet, vagy ahogy szokták mondani ebben az EU-s zsargonban, egy ilyen best practice, amire abszolút lehet alapozni, mert legalább 15-20 féle különböző dolgot csinálunk tényleg, az angol továbbképzéstől kezdve a szociális munkások behozatalán, az óvodapszichológus, plusz óvodapszichológus, a programok egy-egy óvoda, takovoda, ugye egyéni profiljának kialakítása, hosszú-hosszú több órás, vagy akár több napos, vagy több hetes közös gondolkozás alapján, és aztán persze nyilván vannak olyan adminisztratív beavatkozások is, amik ezt támogatják, az óvodakörzetek átalakítása, de nem akármilyen átalakítás, hanem nagyon szigorúan tényekre, adatokra alapozott, tehát egy olyan szakpolitikai tanulmány alapján rajzoltuk át a körzeteket, ami azt is megmutatta, hogy hol érdemes ugye a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében átrajzolni, de azt is, hogy mik azok a beavatkozások, amik nem túl erőteljesek és nem túl hirtelen jellegűek ahhoz, hogy ez gond nélkül megvalósulhasson. És tényleg még nagyon hosszan tudnám sorolni. A lényeg az, hogy olyan sokféle dolgot csinálunk, és olyan szorosan együttműködve, igen, ez a három partner, meg az intézményekkel, meg mondom, bölcsődékkel, amennyire lehet, még a tankerülettel, tehát az iskolákkal is, a játszóterekre kikerültek szép színes plakátok, ahova járnak a szülők egy-egy háztömbből, és hogy egyáltalán megtudják, hogy mi a legközelebbi óvoda, és mit kínál nekik, és hogy milyen jó programokkal várja a gyerekeiket, hogy beindult az óvodának a Facebook oldala, hogy különböző YouTube videókat föltesznek, ezzel is hirdetve, igen,
az óvikat, és így tovább. Szóval, hogy mindezekből összeáll egy, ebből a sok-sokféle intézkedésből és kis alprogramból összeáll egy olyan egységes egész, amely hát az adatok alapján is most már kezdi meghozni az eredményeit, a gyümölcseit, és abszolút azt gondolom, ez az egyik iránya egyébként a folytatásnak, hogy egy ilyen disszeminációs tevékenységet, tehát hogy a program megismertetését, hát először az országon belül, aztán pedig akár a régióban, mert hogy hát mondjuk a roma gyerekek szegregációja azért a régióban másutt is, leszámítva talán Lengyelországot, tehát Csehországtól Bulgáriáig ez egy mindenütt jelenlévő probléma, és az óvodai korosztályra, óvodákra egyébként talán másutt is kevesebb figyelem jut, holott tényleg érdemes az óvodákkal kezdeni, így aztán azt gondolom, hogy ezt így lehet szépen tágítani, bővíteni és folytatni.
Nagyon kevés időnk maradt, úgyhogy egy nagyon rövid kérdés. A szülők lelkesebbnek?
A szülők nagy része lelkesebb, természetesen, mint ahogy minden ilyen programnál vannak, akik aggódnak, szoronganak, esetleg megváltozik az óvoda összetétele. Ez teljesen természetes, hogy ez kiválthat szorongásokat. Épp ezért vagyunk velük olyan szoros kapcsolatban, hogy volt például a mostani óvodakörzet átalakításnál, pedig ugye, ahogy mondtam, nagyon óvatosan járunk el, de mégiscsak változtatunk, hogy szolgáljuk az integrációt, meg egyéb szempontokat, mert azért változik a gyerek létszám, és most nem tudok nyilván mindenbe belemenni, de a lényeg, hogy a kérdésére válaszoljak, hogy volt két óvoda, amelyeknek a szülői közös, öt óvoda, akik aggályokat fogalmaztak meg, velük leültünk személyesen, és hosszan beszéltünk, és két óvoda, amely hosszú kérdéssort meg írásban is benyújtott, amelyekre pontról pontra írásban válaszoltunk, és aztán az egyik óvodával, akiknél a legtöbb ilyen aggodalom volt, azokkal még egyszer le fogunk ülni, holott már meghozta az önkormányzat a döntését. Aha, tehát aha. Ha úgy tetszik, akkor már mondhatnánk, hogy ezen már túl vagyunk. De nem, külön le fogunk ülni velük, és megbeszélünk mindent.
Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poročanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportage
on European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.